Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az élen megállapodtak Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a háború folytatásáról, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor hozzátette, ez rossz hír Európának, folytatódik egy olyan konfliktus, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár. A háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek, tette hozzá. A kormánynak meg kell őrizni az ország biztonságát, szögezte le a kormányfő. Senki sem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk másokon, hogy ezzel saját magunkat tönkretegyük, ezért hiába zsarolnak minket, az orosz energiáról való leválást nem fogjuk megtenni, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs tegnap este egy pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyet a Bajós közelség című Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm bemutatója után tartottak az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Elhangzott, a magyar gazdaság működőképessége, versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az energiabiztonság. Az Európai Tanács elnökének írt levélben erősítette meg a miniszterelnök, hogy nem támogat semmilyen Ukrajna számára kedvező döntést, ami Kijev újra nem indítja az olajszállítást a barátság vezetéken. Orbán Viktor arra reagált, hogy António Costa azt írta, az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárdos segélycsomaggal kapcsolatos döntést tiszteletben kell tartani. Az Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az Oroszországból származó fennmaradó kőolajimportot, értesült a Bloomberg hírügynökség. Az elmúlt évben az Unió teljes olajimportjának már csak mintegy 3%-a érkezett Oroszországból a korábbi 30% helyett. Azért a magyar választás után 3 nappal kerül majd terítékre a terv, hogy ne befolyásolják a kampányt. Az ukrán-magyar határszakaszon 2832-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 17 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright energiaügyi miniszterrel egyeztetett a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter szerint Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés. Ismét kitért arra, teljesen új időszak, egy aranykor kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban. Felgyorsítják a magyar-szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait, írta a tárcavezető a Facebookon. Szijjártó Péter a szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetése után közölte azt is, az új szállítási útvonal nagyban javítja a két ország olajellátásának biztonságát. Másfél év után kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank, de Varga Mihály jegybankelnök azt hangsúlyozta, ez nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ennyivel vitték lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. 700-ról 900 milliárd forint emeli a Demján Sándor program Exim konstrukcióinak keretösszegét a Nemzetgazdasági Tárca. A cél, hogy tovább növeljék a vállalkozások versenyképességét és exportját. 2,5-szeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás részesült 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban a Demján Sándor programban. Ez a várakozások szerint 40 milliárdos beruházást indíthat el. Két ütemben összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók és a sportfeladatokat ellátók. A támogatás évi nettó 1 millió forint visszanemtérítendő összeg, amely a közszolgálatban dolgozók széles körének jár. Néhány héten belül bemutatják az első önvezető autókat, amelyek Budapest utcáin fognak közlekedni, mondta el Palkovics László az Indexnek. Egy évvel ezelőtt nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a mesterséges intelligenciáját felelős kormánybiztossá, ezen apropóból adott interjút. Szóba került, hogy tárgyalások folynak nagy adatközpont létrehozásáról, humanoid robotok magyarországi gyártásáról és egy diagnosztikai onkológiai központ felállításáról. A kormány 15%-os GDP növekedési potenciát lát a mesterséges intelligenciában 2030-ig, illetve hogy egy évvel ezelőtt még a magyarok 54%-a félt az AI-tól, mára ez az arány megfordult. A Magyar Államkincstár megkezdte az ellátottak utazási utalványának kézbesítését a több mint 365 év alatti nyugdíjasnak. Ez jelentős könnyebbséget jelenthet a mindennapi közlekedésben, hiszen korlátlan számú díjmentes utazás biztosít a helyközi járatokon, valamint 90%-os kedvezményt a vármegye és országbérletek megvásárlásához. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült felettünk az ég. Egy-egy zápor, hódrazápor előfordulhat. A szél időszakosan megélénkül. A csúcshőmérséklet 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy selyemkendőre festett, Szent Jobbot ábrázoló kép restaurálásáról szól első beszámolunk. Ezt követően Máger Ágnes miskolci festőművész, Szent és Profán című kiállítására invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! Az Országos Széchenyi Könyvtár restaurálta a Szent Jobb érintése serekét. A Mária Terézia királynő idejéből származó selyemkendőre festett kép a Szent Jobbot ábrázolja. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és az Országos Széchenyi Könyvtár együttműködése jegyében került sor a festmény restaurálására. Tóth Zsuzsanna főrestaurátor beszél a festmény konzerválásáról. Ezt követően a Magyar Nemzeti Könyvtár főigazgatója Rózsa Dávid beszél a könyvtár szerepéről a digitális világban. Császi Erzsébet interjúit hallják.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtárból. Tóth Zsuzsanna főrestaurátorhoz jöttünk, abból az alkalomból, hogy restaurált egy erekjét, mégpedig a Szent Jobb érintéses erekjét, amibe Szent Istvánnak a jobb kezét csomagolták be, és erre festették rá a kezet, és ez egy gyönyörű díszes képkeretben van. A Szent Jobb erekje, ez a Nagyváradi Szent László egyházművészeti gyűjteményből érkezett. 2025. januárjában hozták ide a Széchenyi Könyvtárba restaurálásra, és ünnepélyesen a könyvtár 2026. januárjában adta át a restaurált, konzervált képet a Nagyváradi Egyházművészeti Múzeumnak. Mit tudunk a Szent Jobb erekéről? Ez egy érintéses erekje, ez érintkezett Szent Istvánnak a Szent Jobb erekjéjével.
Igen, ez érintkezett, ennek egy hosszú története van, amikor 1760-as években Praj György felfedezte, hogy Ragusában megvan ez a Szent Jobb erekje, akkor több próbálkozás történt a hazahozatalára, de ennek a raguzai domonkosok ellenálltak. Ott egy nagy erekjegyűjtemény van, de mikor az oroszok fenyegetően léptek fel a köztársaság ellen, akkor Mária Terézia segítségét kérték, és hát ez egy felajánlás volt, hogy ezt megkapják. Tehát 1770 decemberében a domonkos atyák átadták a kézerekjét a raguzai főhercegnek, majd pedig úgy néz ki, hogy január körül adták tovább Mária Terézia követségének, erről pontosan nem lehet tudni, hogy mikor történt, és akkor az atyák az addig egy díszes ezüst és üveg erekje tartóban őrzött kézerekjét kivették ebből a tartóból, és egy fa dobozban zárták, amin bársonyborítással volt kívül belül, és ezüst kulccsal záródott. Ez a selyem darab, nem tudjuk pontosan, hogy érintkezett a kézzel, tehát amit tudunk róla, azt az erekéhez mellékelt szöveg tartalmazza. Mária Terézia kiadott egy igazolásról, ahogy gondoskodunk arról, hogy a Szent István jobb keze ábrázolva legyen azon az olasz leplen, amelyben ezt a drága erekét tárolták, miközben Ragusából Bécsbe szállították. Ebből tudjuk, hogy ez a selyem darab, ez micsoda. Amikor kutatásokat végeztünk a restaurás során, akkor kiderült, hogy nem egy selyemkép van, hanem háromról tudunk. Ebből ki volt állítva egy a Szent László emlékkiállításon, Székesfehérváron, és ennek a katalógusában találtam utalást arra, hogy van még egy Szatmárnémetiben, és hát tudunk arról, ami a Szent Jobbi, ami a restaurálásra került. A három kép az szinte azonos, tehát megtaláltuk az Szatmárnémetiben lévőt, és mind a háromnak ugyanez a szövege, tehát ez a mellékelt szövege. Ebből az kiderült, hogy egy nagyobb méretű sejem anyagot vágtak több felé. Nagyváradon őrzött és a Veszprémnek közel azonos a mérete, és ezért azt gondoltam, hogy ketté vágtak egy anyagot, de akárhogy helyezgettük így gondolatba egymás mellé a két képet, egy ilyen hosszú csíkszerű anyagot kaptunk, és akkor megörültem, mikor a harmadik képnek a léte is bizonyossá vált, és akkor úgy gondoltuk, hogy negyedelték mégiscsak ezt az anyagot, és az úgy egy olyan jó méretű anyagnak bizonyult volna, de megkaptam Szatmárnémetiből a méreteit, és az eltért ettől a kettőtől, tehát a negyedelés az nem igazolódott be. Egy hosszúkásabb anyagra festették a Szatmárnémetit, és két kicsi darabot levágtak belőle, és azt hozzávarták, tehát nem tudjuk, hogy mekkora volt. Ugyanakkor a Szent László kiállításon, aki Kernyi Terézia írta ezt a szócikket, úgy írta, hogy a Veszprémi az egy kézzel festett, és a másik kettőt úgy gondolja, valószínűleg is csak képeket látott, vagy képet látott, hogy egy kifestett nyomat. Most mind a háromról beigazolódott, hogy eredeti festmény.
A képen látható a Szent Jobb festménye, fölötte meg alatta pedig szöveg olvasható. Mi van rajta?
A sejemképre csak annyit írtak, hogy Szent István, és a mellékelt szöveg, amit felolvastam, és a harmadik kis dokumentum, az pedig az Erekje kép ennek a Szent Jobbi példánynak a történetét magyarázza. Azt a képet Somogyi Pál pannonhalmi főapát kapta, aki az abolíció során valószínű felszámolt erekjéket és értékeket eladták, és ekkor vásárolhatta meg valószínű ezt a képet Mádics Antal, Szent Jobbi címzetes apát, aki 1797-ben adományozta a Szent Jobbi plébánia templomnak, és azóta valószínű ott függött ez a kép, és nem olyan rég került be a Szent László gyűjteménybe.
Milyen állapotban volt ez a kép? Mi volt a feladat?
Egyszerűen ránézésre a kép jó állapotban volt, de jobban megnézve ezek az igazoló iratok, ezek nagyon sérültek voltak a fénytől és a tintától, tehát erősen megsárgultak, és a tintamarástól az írás vonalában az írás szétnyílt.
És hogy tudták ezt rendbe hozni?
Ennek az állapotát stabilizáltuk, már a restaurálás kezdetén megállapítottuk, hogy ez így hosszabban kiállításban tovább nem lehet, ez az irat, ezért másolat készült róla, és az eredetiek egy borítékban az Erekje kép háta mögött vannak elcsomagolva. Tehát együtt vannak, de nem láthatóak, és így a fénytől védve vannak.
Festményen nem is kellett semmit sem csinálni.
A festmény csak szennyezett volt, úgy tűnik, hogy jó állapotú. A lánc mentén, a láncvonalak mentén kis repedések látszanak, de a festék stabilan ül a sejmen.
Ez egy gyönyörű keretben van. Milyen díszítések vannak ezen az aranyszínű kereten?
A keret az egy fakeret, fa magra készült fémborítás, aminek a tetején egy díszes domborítás látható, ami egy korona és két oldalt leveles ágak vannak. Ez vörös részből készült, és egy oldalon aranyozott. A hosszú idő alatt, amíg kiállítva volt, vagy valahol volt, sokszor tisztították, ezért az aranyozás egy része lekopottak. Nem illett pontosan a keretbe. Mindenféle szennyeződés halmozott keretben, és a keret a munkánknak tisztítási most ez a dokumentre. Az érdekes még a Szent Jobbon, amit megnézzük, a kézlet arany vagy fém lezárást mutat, és ez valószínű az a lezárása a kézerekének, amivel Raguzából megérkezett. Mária Terézia csináltatott neki egy új kézereketartót, és ebben helyezték be, és akkor kapott új foglalatot a kézerekje. Ez az erekjetartó, ez megvan. Most a kassai vértanúk erekéi vannak benne, mert az 1870-es években kapott új erekjetartót, amiben ma látható. Ez mind a kettő egy kettős erekjetartó volt, belül egy kisebb üvegdobozban volt a kézereke, és egy díszes, szintén ablakos tartó veszi körbe. 1862-ben készült a ma látható díszes erekjetartó, ez a neogótikus épületet formázó, Lippert József prímás építész tervei alapján is Bécsben készült.
A Szent Jobb az Budapesten látható, a Szent István Bazilikában, és az a kép, amit restauráltak, ez hol tekinthető meg Nagyváradon?
Ez most nem tekinthető meg, de terveznek egy kiállítást hamarosan Mária Terézia köré, és akkor lesz kiállítva az erekjekért.
És az Országos Széchenyi Könyvtárban vagyunk, Rózsa Dávid főigazgatónál. Az olvasási szokásokról kérdezzük, valamint a Széchenyi Könyvtárnak a küldetéséről és a céljáról, hogy ebben a mai digitális változó világban milyen tervekkel tudja az olvasók számát növelni, a könyvszerető emberek számát növelni, a könyvtárba vonzani, illetve mivel azt tudni kell, hogy ez nem kölcsönző könyvtár, tehát innen nem lehet kikölcsönözni könyveket, ezért azt kérdezzük, hogy hogyan segíti elő, hogy az országban a többi könyvtárban egyre több olvasó legyen. Ez egy különleges könyvtár, mert nemzeti könyvtár. Mi a feladata, miben különbözik általánosan a többi könyvtártól?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Nem csak Magyarország nemzeti könyvtára, hanem minden magyaré. Ekként fogjuk föl a küldetésünket, immár több mint 200 éve, egészen pontosan jövőre lesz 225 éves az Országos Széchenyi Könyvtár. Az a feladatunk, hogy minden Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású művet megszerezzünk, ezeket gondosan őrizzük, feldolgozzuk, kutathatóvá tegyük, vagy digitalizálás útján elérhetővé tegyük az olvasók számára. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti a nemzeti könyvtárakat a nem nemzeti könyvtáraktól, hiszen a mi feladatunk, hogy az írott és nyomtatott kultúrkincs teljességét őrizzük, a témájától függetlenül, és az időtállóságától függetlenül, tehát nálunk mindenből minimum egy példánynak, de leginkább minimum két példánynak meg kell lennie. Ez egy alapvetően sajátságos feladata a Nemzeti Könyvtárnak. És ahogy említettem, mi a nemzeti küldetésünket komolyan vesszük, tehát célunk az, hogy minden magyarhoz éljenek Magyarországon, a Kárpát-medencében, vagy bárhol a diaszporában, eljuttassuk a nálunk körzött kultúrkincseket, akár kiállítások formájában, akár úgy, hogy a nálunk dolgozó szakemberek tudásának a szétsugárzásával segítjük a kollégáinkat, akár oly módon, hogy segítünk könyvtárakat létrehozni, gyarapítani, akár pedig úgy, hogy az online térben elérhetővé tesszük a nálunk között kultúrkincseket.
Olvastam, hogy több mint 3 millió könyvet visznek itt, és számos egyebet, például kis nyomtatványokat, metszeteket, hanganyagot. Mi a jellemző ezekre? Hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Például a régi újságokat mikrofilmen lehetett korábban megtekinteni. Most hogyan lehet ezek között akár kutatni?
Több mint 10 milliós állományunk van, ez egy meglehetősen masszív állomány, és nagyon örülök neki, hogy a kis nyomtatványokat sorolta föl példaként, hiszen kevesen tudják, de plakátból, kis nyomtatványokból tevődik össze az állományunk legnagyobb része. Tehát még csak nem is könyvekből, nem is folyóiratokból, hanem ezekből a sokszor csak egy lapos dokumentumokból. A tárgyűjteményünk alapvetően mindenki számára látogatható, aki elérte a 16 éves beiratkozási korhatárt. Ezt egyébként tervezzük leszállítani. A különlegesebb dokumentumokat, a különgyűjteményi dokumentumokat, régi könyveket, kódexeket, kotta kéziratokat és egyéb dokumentumokat kutatási engedéllyel lehet használni, lehet kutatni. Ugyanígy ez érvényes a Zír című emlékkönyvtárban őrzött anyagra is, hiszen az Zírci apátságban található könyvtárat is az Országos Széchenyi Könyvtár működteti. Ugyanakkor, ahogyan említettem már korábban, célunk az, hogy minél többen hozzájussanak a nálunk őrzött kultúrkincsekhez, és ennek pedig a legjobb módja, vagy a legegyszerűbb módja a digitalizálás, az online közzététel. Nem csak az 1850 után megjelent könyveket és folyóiratokat, újságokat digitalizáljuk, hanem a kéziratokat, kódexeket, a nálunk őrzött hagyatékokat, régi kódexeket, régi térképeket és minden egyéb régi dokumentumot is. Ezeket különböző tartalomszolgáltatásokban tesszük elérhetővé. Ugye mindenki számára ismert a Magyar Elektronikus Könyvtár, amelyben már közel 30 ezer kötet elérhető. Az újságokat az elektronikus periódika archívumban tesszük közzé. Említette, hogy régebben ezeket mikrofilmen lehetett elérni, amit még digitális formában nem lehet elolvasni, azt még ma is lehet mikrofilmen olvasni. Több mint 109 millió mikrofilm felvételünk van. Ezeket folyamatosan digitalizáljuk, naponta 40-50 ezer digitális felvétel elkészítésére vagyunk képesek, és ezeket utána aztán igyekszünk a lehető leghamarabb tartalomszolgáltatás formájában az olvasók elé tenni.
Mi a jellemző, akik ide látogatnak a könyvtárban, ők milyen célból jönnek?
Ahogy említette, az Országos Széchenyi Könyvtárból egyelőre nem lehet kölcsönözni, tehát itt csak helyben használható állomány van, úgynevezett prézens könyvtár vagyunk. Tehát mindenki, aki ide jön, egy meghatározott témát kutat, tehát jellemzően tudják, hogy mi az a téma, amit szeretnének feldolgozni, akár a kutatók, akár az egyetemi hallgatók, vagy a doktorandusok, akik a disszertációjukat írják. Tehát jellemzően már kész, ha úgy tetszik, kutatási vagy olvasási tervel érkeznek ide.
Milyen szolgáltatásokkal várja az olvasókat a könyvtár?
Ahogyan említettem, rengetegféle dokumentumot őrzünk, és digitalizálunk is. A legnépszerűbb szolgáltatásaink közé tartozik természetesen a Magyar Elektronikus Könyvtár után a Kópia, amelyik egy digitális kézirattár, Magyarország legnagyobb digitális kézirattára. Itt érhető el például a Petőfi család kézirathagyatéka, Petőfi Sándor mellett Szendrei Júlia és a fiú Petőfi Zoltán versei, levelei is itt találhatók. Itt érhető el a Kölcsei Fond, benne a himnusz kéziratával, de ugyanitt lehet böngészni az Eszterházi család kéziratos kotta gyűjteményét, benne például József Haydn kottáival, a Liszt Ferenc művei, hamarosan kikerül, elérhetővé válik Erkel Ferenc István király című operájának a kéziratos kotta anyaga, tehát ez egy hatalmas és nagyon gazdag gyűjtemény, a Babits levelezést is említhetném. Emellett a gramofon lemezeinket a Hangtár című elnevezési szolgáltatásunkban hallgathatják meg az érdeklődők. Itt több mint 1600 felvételhez lehet ingyenesen hozzáférni. Gyönyörű exlibrisünket a könyvtárban szolgáltatjuk, a régi ritka elnevezési szolgáltatásunkban, régi könyvekhez és röplapokhoz, férhetnek hozzá. A földabroszon a régi térképeink böngészhetők, és van egy fotótérnevű szolgáltatásunk is, ahol pedig a több mint 600 ezer darabból álló fényképgyűjteményünket tesszük fel tematikus egységekben. Célunk az, hogy az online térben mindenki számára ingyenesen, jó minőségben szolgáltassuk a tartalmakat.
Bizonyára sokakat érdekel az is, hogy a saját településéről megjelent képeslapokat is kutatja, mert képeslapgyűjteménye is van a könyvtárnak.
Így van, van egy hatalmas képeslapgyűjteményünk a térképplakát és kis nyomtatványtár gyűjteményében. Ennek egyelőre csak egy nagyon kis szelete hozzáférhető digitálisan, de egyébként a könyvgyűjtemény olvasóteremben ezek is kutathatók.
A könyvtárnak szerepe van az ország többi könyvtárával kapcsolatos feladatok koordinálásában is, illetve kapcsolatot tart külföldi könyvtárakkal is. Mi a feladatuk?
Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtár, a könyvtári intézet révén nyújt szakmai segítséget és biztosítja a szakmai partnerséget az országban működő többi könyvtárnak, szakkönyvtáraknak, egyetemi könyvtáraknak, települési könyvtáraknak. Mi szervezzük például azokat a szakképzéseket, amelyeknek a segítségével a legújabb könyvtári szakismereteket elsajátíthatják a már végzett és egyébként könyvtárban működő kollégák. Mi dolgozzuk fel az országos könyvtári statisztikákat, és még egy sor egyéb feladatunk is van. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított könyvtári kihívás című olvasás népszerűsítő pályázatban mi látjuk el a koordinátori feladatokat, tehát mi gyűjtjük össze az adatokat. Mi segítünk abban, hogy az ország egyes könyvtáraiban megmutatkozó jó gyakorlatokat megosszuk a kollégákkal, és lényegében bármilyen kérdéssel fordulhatnak a kollégáinkhoz a könyvtárosok.
Kapcsolatot tartanak külföldi könyvtárakkal is, onnan is vesznek át jó gyakorlatokat?
Természetesen folyamatos a kapcsolattartás. Több mint egy tucat nemzetközi szervezetnek tagja az OSK. Ezen felül a közép-európai nemzeti könyvtárakkal és szerte egyébként a világon megtalálható más nemzeti könyvtárakkal is igyekszünk tartalmas kapcsolatot kialakítani. Különböző ösztöndíjak segítségével magunk is igyekszünk elsajátítani a külföldi jó gyakorlatokat. Mi is fogadunk kollégákat, akik pedig a mi gyakorlatainkat tanulmányozzák. A Skót Nemzeti Könyvtárral futott tavaly egy közös projektünk, de kapcsolatban állunk több mint 40 korvinaőrző intézménnyel is, amelyekkel pedig igyekszünk a virtuális korvina újra egyesítési projektünket végrehajtani.
Említette az előbb a könyvtári kihívást. Ennek a tavalyi programja már lezárul, kihirdették az eredményeket is. Mit kell tudni erről az olvasás népszerűsítő programról?
2024 őszén indult a könyvtári kihívás első fordulója. Ez a program azt célozza, hogy a könyvtárak elsősorban a saját maguk korábbi eredményeivel, másodszorban pedig a saját kategóriájukba tartozó más könyvtárakkal versenyezve igyekezzenek népszerűsíteni az olvasást, igyekezzenek megnövelni az olvasóik számát, a kölcsönzött dokumentumok számát, a könyvtárba beiratkozó fiatalok számát. Külön indult 2024-es programban egy Olvasók Kárpát-medencéért program, ahol a határon túli együttműködéseket díjaztuk, tehát több kategóriában osztott díjakat. A fenntartónk a Kulturális és Innovációs Minisztérium, több mint 120 millió forint összdíjazású versenyről volt szó. 370 könyvtár indult, zömmel kis települési könyvtárak, tehát 5000 főnél kisebb lélekszámú települések könyvtárai. A 2025-26-os fordulóban, amely 2025. december 1-ével indult, 317 könyvtár pályázott, és több mint a fele a pályázóknak új könyvtár, ami azért kiemelendő, mert a másik 50% pedig már az előző fordulóban is részt vett, sőt díjazott könyvtárak is vannak az újraindulók között, tehát egyrészt sikerült is megtartani egy csomó könyvtárat, és sikerült bevonzani ebbe a programba újabbakat. Az előző forduló tapasztalatai alapján összeállítottunk egy kis adatbázist a könyvtári intézet felületén, amelyből tájékozódhatnak a könyvtáros kollégák mások jó gyakorlatairól, illetve kezdeményezéseiről. Azt vettük észre, hogy ez a pályázat sikeresen katalizálta az egyébként is kedvezően alakuló olvasási és könyvtárhasználati mutatókat, tehát azoknál a könyvtáraknál, amelyek elindultak, a könyvtári kihívásban még inkább emelkedett a kölcsönzések száma, vagy a könyvtári programokon résztvevők száma.
És mi a tapasztalata, hogyan növelik az olvasók számát ebben a kihívásokkal teli digitális világban?
Azt látjuk, ezt mutatják a nemzetközi trendek is, és ezt mutatják az itthoni trendek is, hogy a könyvekre, az olvasásra egyre nagyobb igény van. Tehát a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem beszélhetünk az olvasás alkonyáról, vagy akár a kézbefogható könyvek alkonyáról. Az amerikai könyvpiacon is, az európai könyvpiacon is tarolnak a hagyományos könyvek, sokkal nagyobb a piaci részesedésük, mint az elektronikus könyveké, vagy a hangos könyveké. A magyar könyvpiacon is ez a helyzet, és ami szintén egy nagyon örvendetes trend, hogy mind a beiratkozottak száma, mint pedig a könyvkölcsönzések száma kezdi elérni, illetve meghaladni a 2019-es adatokat. Tehát a könyvpiac is, meg az olvasás kultúra is köszöni jól van. Természetesen van dolgunk, hiszen az is igaz, hogy átlagosan könyvolvasással töltött idő az csökkent az elmúlt évtizedekben, viszont azok, akik egyébként is olvasnak, azok egyre többet olvasnak, több könyvet is vesznek, illetve nagyobb értékben is vásárolnak könyveket, és többet is járnak a könyvtárakba. Nyilván ahhoz, hogy a legfiatalabb generációk is eljussanak a könyvhöz, és az életük mindennapjává váljon a könyvkultúra, ahhoz mindenek előtt lelkes könyvtárosokra van szükség, már ami a könyvtárakat illeti. Lelkes elhivatott könyvtárosokra van szükség, akik a különböző foglalkozások segítségével, akár papírszínházzal, akár szabadulószobával, akár egyéb módokon elvezetik a könyvhöz, az írott szóhoz a kisgyerekeket. És onnantól kezdve, hogy egy gyerek már hagyományos könyvet fog a kezébe, onnantól kezdve jóval nagyobb eséllyel válik belőle olvasó felnőtt, és aztán, hogy felnőttként már elektronikus formában fogja olvasni a könyveket, vagy hagyományos formában, az már mindegy is. Az a lényeg, hogy a könyvkultúra az élete szerves részévé váljon.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban voltunk, Tóth Zsuzsanna főrestaurátorral beszélgettünk a Szent Jobb festmény restaurálásáról, és Rózsa Dávid főigazgatóval a könyvtár kihívásairól és az olvasás megszerettetéséről. Császi Erzsébetet hallották. Thank you.
A Miskolci Teleki Tehetséggondozó Intézet aulájában megnyílt Meger Ágnes miskolci festőművész Szent és Profán című kiállítása. A tárlaton festmények, grafikák és kis plasztikai alkotások mellett a művész színházi munkásságát bemutató díszlet és jelmeztervek is láthatók. Meger Ágnes alkotásai hazai és nemzetközi gyűjteményekben egyaránt megtalálhatók, többek között múzeumokban és közgyűjteményekben Európa szerte. Művészetében az elmúlt 20 évben egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a szakrális témavilág. Egyházművészeti munkái között szárnyas oltárok és templomi fali képek is szerepelnek Magyarországon és külföldön. Különleges elismerésnek számít, hogy az általa festett Veronika oltár a Vatikán auditoriumában kapott helyet. Hajdú Ildikó, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettese szól a következőkben.
Bevallom, nem későn ismertem meg, de nem fiatalon, hiszen én ide Miskolcra az egyetem révén kerültem, és mire én megérkeztem, addigra Máger Ágnesnek már egy gyönyörű kiteljesedett munkássága volt, amit izgalmas volt megismerni, és főleg azóta is folyamatosan nyomon követni, hogy hogyan változik, de mégis azok a gondolatiságok, amiket megjelenít a képei, mennyire egységes képet és művészetet mutatnak valójában. Hogyha belegondolunk, mióta, ha fogalmazhatok úgy, az ember öntudatra ébredt, az első elődeink elkezdtek művészi alkotásokat létrehozni, azoknak szinte mindig volt egy közös origója, a hit. És a másik, ami meghatározta az ő életüket, az a természet. A természetben való élet, a természettel való együttélés, amelyikben a vallás, a szakralitás, az első gondolatoktól, az első művészi megnyilvánulásoktól kezdve ott volt. Egy nagyon ősi és nagyon örök körforgása ez a művészetnek, amelyik Máger Ágnesnek ezekben a munkáiban is testet ölt. A természet nem választható el a szentségtől, a szakralitástól, de ugyanúgy mindig ott lesz benne a profán oldal is. És természetesen, ahogy mi is kimozdulunk, kimegyünk a természetbe, ezt akár ott is felfedezhetjük, de még inkább Máger Ágnes, amikor tájképet fest, még akkor is, hogyha inkább a figurativitás felé indul el a művészetébe, és akkor is képes megörökíteni és megragadni azokat a pillanatokat, ahol egy-egy festmény még egy absztrakt felé közelítő kifejezés formában is képes megjeleníteni a szakralitást és a szentséget. Hiszen ahogy egész kultúránkat, a vallásunkat áthatják a művészetünk,